száma az megbecsülhető, de pontosan soha nem fogjuk tudni.
Mondjuk, hogyha felkerekedne most egy szakszervezet, és azt mondaná, hogy jó, csináljuk egy lakásügynökséget, önök aztán később segítik ezt a munkát, tudnak valamilyen szakmai támogatást adni?
Igen, elsősorban azt tudunk adni, mert ugye anyagi forrásaink nekünk is korlátosak, illetve mi is ezt a lakásügynökséget jelenleg 3 teljes munkaidőben dolgozó kolléga és egy rész munkaidőben működő kolléga működteti, és nem, tehát hogy nekünk is véges a kapacitásunk, de azt a tudást, amit felhalmoztunk így az elmúlt évek során, és annak a kézzel fogható nyomait, például gondolok itt a szerződés mintáinkra, az együttműködési mintáinkra, jogi segítséget abszolút nagyon, nagyon szívesen és örömmel adnánk, mert nekünk is az az érdekünk, tehát mi nem konkurenciát keresünk, hanem azt szeretnénk, hogyha ezt a tudást meg tudnánk osztani, és ha ugyancsak kicsiben is, de legalább szorványosan vagy kis szigetekbe rendeződve valahogy tudnánk minimális megoldást nyújtani ezekre a problémákra.
Van most erre praktikus jogi formula Magyarországon, hogyan, milyen keretek között működhet egy lakásügynökség?
Hát nincs, tehát ilyen jogszabály, hogy lakásügynökségre vonatkozó jogszabályok nincsenek, nyilván az ingatlanjogot, az ezzel kapcsolatos törvényeket figyelembe kell venni, mi is jogászokkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és egyeztetünk, konzultálunk. Itt az ingatlanjognak a szabályai a mérvadóak.
Hol lehet elérni ezt a kézikönyvet, amelyet tehát az utcáról lakásba egyesület és a Budapest Intézet közösen készített?
Ez mindenki számára elérhető. A honlapja a mi szervezetünknek az utcáról lakásba.hu, és egy per szakszervezeteknek aloldalon elolvasható ez a kézikönyv, és örömmel várjuk akár tulajdonosok érdeklődését, akiknek felkeltette az érdeklődését, illetve szakszervezetekkel egyébként is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, de természetesen, hogyha most jutnak el idáig, akkor nagyon szívesen veszük, hogyha megkeresnek minket.
És úgy tudom, hogy a múlt heti beszélgetést a Mérce rögzítette és visszanézhető.
Így van, az is visszanézhető, az pedig a Mércének a, most pontosan nem fogok tudni újra mondani, érthető módon, de egyébként a Mércének a Facebook oldalán is volt közvetítés, és az archívumban felelhető ez a felvétel.
Köszönöm szépen! Szakszervezetek a lakhatási válság ellen egy modellt ismertettünk, illetve részletesebben ismertet egy kézikönyv, amelyet tehát megtalálhatnak az utcáról lakásba egyesület weboldalán is. Köszönöm szépen Szaniszló Juditnak, hogy itt volt velünk a vonalban. Minden jót kívánok!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget! Köszönöm!
114, 115, 116.
117 perc.
Pécset van egy nagyon sok tevékenységet végző alapítvány, az emberség erejével alapítvány, és két hetenként, de az is az, hogy hetenként hírlevelet készítenek, és ebben mindenféle nagyon érdekes dolog. Persze jó része arra a régióra vonatkozó érdekesség, amit olvasni lehet, nagyjából különböző civil szerveződéseknek, amelyek akár bejegyzettek gyakran, akár csak olyan koalíciók, tehát nem is biztos, hogy hivatalosodtak, ezeknek kínálnak segítséget. Most két programot néztem ki, amiről beszélgetni fogok a vendégemmel, Kanyar Katicával. Halló, szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, üdvözlök mindenkit.
Na szóval két ilyen, az egyik egy ilyen oktatási civil együttműködés a helyi közösségekért. Itt arról van szó, és akkor először ezt járjuk egy picit körbe, hogy az Emberség Erejével Alapítvány keres civil szervezeteket, akik közös projektben egyetemi hallgatókkal részt vennének. Ez számomra egy nagyon izgalmas dolog, mert egyrészt egyfajta munka lehetőséget kínál nekik, ilyen humán erőforrás lehetőséget. Másrészt ez a kapcsolat, ez tulajdonképpen sokaknak az egyetemre való odavezetést is segítheti, de ez lehet, hogy csak az én fantáziálásom. Tica, mesélj erről, hogy milyenek a háttere, illetve hogy áll ez?
Hát igazából évek óta együtt dolgozunk az egyetemmel, vagyis hát, hogy pontosabban úgy mondanám, hogy nem az intézmények keresnek meg minket, hanem kifejezetten oktatókkal vannak nagyon jó kapcsolataink. Ilyen például a pszichológia tanszékről vannak oktatók, akikkel már számos kurzust vittünk együtt, de a kommunikáció tanszékkel is rendszeresen dolgozunk együtt.
Csak mondom a hallgatónak, hogy a Pécsi Tudományegyetem, tehát a PTR-ről van szó. Igen.
Így van. Én jobban beleláttam abba, hogy a kommunikáció tanszékkel milyen együttműködés van. Amúgy 2013 és 16 között én is ott tanultam.
Na hát, akkor jót kérdezek.
Így van, a minor szakomat ott végeztem el, és most nagyon-nagyon jó érzés azokkal az oktatókkal együtt dolgozni, akik korábban engem tanítottak.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha civilek jelentkeznének, mire tudnak, hogy milyen típusú kapcsolat és milyen tartalmú tevékenység töltődik meg ez az együttműködés?
Uh-huh. Hát három kurzus van az egyetemen, amire kicsit lesek a jegyzetemből.
Így van.
A kommunikáció tanszéken egy kutatásban vesznek részt a hallgatók. Itt kifejezetten arról van szó, hogy elmennek civil szervezetekhez, és az ott folyó munkáról, a munkatársakról érdeklődnek az ott dolgozóktól. Így találkoztam én is például jelenlegi gyakornokunkkal, Lucával, aki jött hozzánk a szervezethez interjút készíteni, és annyira lelkes lett, hogy becsatlakozott egy akkor folyó kampánytevékenységünkbe, és ez odáig virágzott ki, hogy jelenleg gyakornokként dolgozik az alapítványnál nálunk. Uh-huh. Mellette még a pszichológia tanszéken van egy 60 órás egy ilyen gyakorlat, ahol tapasztalatot szerezhetnek, különböző civil szervezeteket látogatnak meg a hallgatók, és erre van egy ráépülő kurzus, ami szintén egy ilyen tapasztalatszerzést szolgál a hallgatók számára.
Tehát, ha jól értem, akkor a civil szervezetek fölkínálják a terepet, hogy náluk mozoghatnak ezek az egyetemisták, és sok mindent megtudhatnak, ami a tanulmányaikhoz kell. De valójában az is igaz, amit mondtam, hogy a maga a szervezet is jól jár ezzel, mert valami módon már egyrészt a brandjét, a hírét tudja terjeszteni, másrészt hát ilyen hozzávetőleges kapcsolatok keletkeznek, ami lehet, hogy később a foglalkoztatásban is segít. Bár akiket mondtál, azok nagyrészt önkéntesek, akik besegítenek a civileknek, ugye, az egyetemisták? Vagy ez már ilyen fizetségért megy? Hogy vannak ők?
Igazából úgy megy az egész, hogy a hallgatóknak nincs annyira rálátásuk a civil szférára, ellenben nagyon lelkesek és motiváltak. Aha. És hát eleinte ugye az egyetemi kurzus keretein belül kezdenek el mozgolódni ebben a szférában, és aztán később ebből akár egy önkéntes szerződés, vagy egy önkéntes munka is lehet, vagy akár egy fizetett gyakornoki állás, attól függ, hogy mennyire folynak bele a tevékenységekbe, mennyire tudnak kapcsolódni a szervezetekhez. De igazából az vehető észre, hogy nagyon szívesen maradnak ott, és tevékenykednek ott a hallgatók, ahol éppen tapasztalatot szerezhetnek.
Te most mondtál két esetet, a magadét, az nagyon hiteles, meg egy kolléganőjéd, Luca, én most Luca. Akkor már így ismerem, igen, akivel tulajdonképpen ez összejött. De hogy ezt meghirdettétek talán már egy-két hete, az érezni már, hogy van valami, tehát hozott ez valami dinamikát, hogy valami mozgást, tehát tudtok ebben változást előidézni, vagy inkább csak közzé teszitek hírben, ami történik?
Én azt gondolnám, hogy van, nem csak hírértéke van, hanem hogy rengeteg lehetőséget is ajánl, hogyha egy az önkéntességre mennék rá.
Tehát vannak már, akik érdeklődtek? Akkor magyarán így kérdezem, hogy tudtok
olyanokról? Én úgy tudom, hogy igen. És igazából van egy másik önkéntes lehetőségünk is, ami szintén összefolyik az egyetemistákkal, vagy hogy összekapcsolódik, inkább ezt a szót használom, mert nyertünk egy holland pályázaton, ahol szintén önkénteseket kellett toboroznunk, és ebben a pályázatban is oda nyúltunk vissza, hogy én személyesen ellátogattam egyetemekre, és ismerős oktatókon keresztül toboroztam önkénteseket, és nagyon-nagyon örülök, mert a 6 önkéntesünkből 4 egyetemista, és nagyon lelkesek, és nagyon szeretnek hozzánk kapcsolódni, és nagyon-nagyon jó velük együtt dolgozni. Szóval úgy látszik, hogy nekünk most nagyon-nagyon jól jön össze ez az önkéntes toborzás és az önkénteset foglalkoztatása.
És ti egyébként továbbítotok esetleg más a látókörötökben levő szervezethez, vagy elsősorban a magatok feladataihoz kerestek segítőket, vagy együttműködőket?
Hát, volt már olyan, hogy szerettek volna hozzánk jönni, de nekem rémlik valami ilyesmi, hogy mérlegeltük azt, hogy ő milyen tevékenységbe szeretne belefolyni, és akkor volt, akit továbbítottunk.
Tehát a ti információtok segítette így is.
Volt erre példa.
Na hát akkor egyik dolgot így körbejártuk, jól. Most jön az, amiben te még tájékozottabb vagy, mert ebből csak hirtelen fölkészültél, ahogy mondtad. Az pedig, hogy ebben az évben a DIA, ez a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak egy nemzetközi programja zajlik, és hogy ennek vagytok résztvevői, méghozzá úgy, hogy másik 2 vagy 3 vidéki várossal, Debrecen, Miskolc, és nem is tudom, hogy még ki lehet a harmadik,
Szeged,
igen. Ez az Aspektus csoport. Most ennek a részleteiben már az aspektusról kevésbé beszélünk, egyszer ez azért alaposabban fölgombolítható majd, de hogy ti nektek a diával egy játékuk van, arra emlékszem, ez egy vitajáték, ugye a DIA az elsősorban vitákat szervez, és a vita készségét próbálja a fiataloknak segíteni. De mondd el te, hogy mi is ennek a programnak a lényege, és mi a ti részvételetek?
Most nagyon nehezen fogom tudni felidézni a hosszú és angol nevét ennek a programnak, amiben benne van.
United Nations Democracy Fund.
Köszönöm szépen, így van. Szóval ennek a programnak a keretein belül csatlakoztunk a DIA-hoz, és igazából amit most láttál, az már a második része ennek az egésznek, mert ez az együttműködés már tavaly ősz óta folyik. Ez kifejezetten arról szól, hogy a DIA saját fejlesztésű játékait népszerűsítjük. Az előző fél évben a Szárny online szabadulószobával foglalkoztunk, ami kifejezetten a populizmusról szól, és az volt a feladatunk ennek ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy keressünk rá célcsoportot, és vigyük el, és csináljunk köré egy foglalkozást, és
ez most a mostanira mondod a Vox Popra, ugye, vagy az az előző?
Nem, ez még egy
előző. Elvesztettem egy pillanatra a fonalat, igen, de már visszajöttem.
És akkor most van a második része, második mérföldköve ennek a projektnek, ez pedig most a Vox Pop vitajáték, amit említettél. Jelenleg most ott tartunk, hogy minden szervezet kapott egy saját példányt ebből a játékból, már megtanultuk magát a játék mechanikáját, mi is kipróbáltuk és játszottunk egy workshop keretein belül már év elején.
És akkor most csak fogtok ilyet vezetni.
És akkor most fogunk ilyet vezetni, de még ennek a szakasza még hátra van, mert hogy az a feladatunk ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy a szervezetnek egy tételmondatot kell megfogalmaznia, amiről érveket lehet felállítani, érveket és ellenérveket, és kifejezetten a szervezet tevékenységével kapcsolatban lenne szükséges egy ilyen tételmondatot megfogalmazni. Ez még folyamatban van, ehhez fogom kérni majd, mivel én vagyok a fő közreműködő ebben a programban, ebben fogom az általam koordinált játékmesterek segítségét kérni, de a szervezetben dolgozó munkatársaim is ugyanúgy a segítségemre lesznek, hogy közösen ki tudjunk találni egy jól megfogalmazott tételmondatot.
Na tehát most föltártunk, vagy legalábbis érintettünk egy együttműködést egyetemek és egy civil szervezet között, egy kölcsönösen előnyös együttműködést, azért ez nagyon fontos ebben, illetve hallottunk egy budapesti szervezetnek a játékáról, ez a Vox Pop vitajáték, ahol a résztvevők különböző vitakultúrát, vagy különböző vitahelyzetekbe keverednek. Ennek akkor a küszöbön áll, hogy ti is már saját magatok ezt, ha jól értettem, használjátok. Egyelőre a megtanulás zajlik, úgyhogy itt a perspektíva, hogy az emberség erejével is mozgósítsa, vagy ezeket az eszközöket használja majd, ugye? Hogyha jól értem.
Így van, így van. Tehát, hogy a tételmondat kidolgozása után és a játék saját képünk reformálása után szintén majd egy, hát igazából ezzel a játékkal több foglalkozást is kell majd tartanunk, de már késztervekkel vagyok, hogy kiket fogok felkeresni ezzel a játékkal.
Köszönöm szépen. Pécsen jártunk most az elmúlt percekben. Kanyar Katica volt a vendégünk. Legközelebb is valami érdekeset választok majd a hírleveletekből, és akkor majd keresünk, beszélgetünk erről. Köszönöm. Szia!
Rendben. Sziasztok! If I ever leave you, you can say I told you so. Myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. I'm not trying to be
flesh and blood. But I could be everything that you demand. I could be president of General Motors, baby. Or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't?
114, 115, 116.
117 perc.
Forgalom csillapítás a gyakorlatban, ez a Magyar Kerékpáros Klub következő klubestjének a címe, amelyet holnap az 5-ös 10-ben rendeznek. Hogyan tehetjük a belvárosi utcákat csendesebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé? Kádár Melinda van itt velünk a vonalban. Szia, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval mit érdemes tudni ezekről, vagy erről a klubestről? Ha jól láttam, akkor két előadás is lesz. Mivel találkozhatnak majd, akik odaérkeznek?
Igen, aki még nem járt a kerékpáros klub által szervezett klubesteken, az jó, ha tudja, hogy ide bárki jöhet. Nem, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési eszközt használ a mindennapok során. És a klubestünk teljesen ingyenes, úgyhogy tényleg bárkit várunk, akit érdekel ez a téma. A januári eseményünkön a forgalom csillapítás lesz a terítéken, és ahogy említetted, két előadást hallgathatnak meg az odaérkezők, illetve az előadások után lesz lehetőség kérdezni is, hogyha bármilyen kérdés felmerülne. Az első előadásnál a nemzetközi példákat fogjuk átnézni. Erdős Zoltán által lesz bemutatva, igazából külföldi példák. Ha jól tudom, akkor itt akár az amszterdami és párizsi, barcelonai, oszlói, vagy akár a bolonyai forgalomcsillapítási példa is előhet. Ezek elég népszerűek, így a népszerűek ebben a témában, illetve hogy egy picit közelebb hozzuk az emberekhez azt, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, ezért a Terézváros átfogó forgalomcsillapításáról is hallhatunk majd egy előadást, ezt pedig Györfi Máté, Terézváros városfejlesztésért felelős alpolgármestere fogja megtartani. Az előadások után a mindkét előadóhoz lehet kérdéseket intézni majd, úgyhogy hogyha bárkit érdekel ez a téma, hogyha szeretné, hogyha a lakóhelyén valamilyen formában megvalósulna ez, vagy kíváncsi arra, hogy más területeken hogyan lehet ezt kivitelezni, és szeretne inspirációt gyűjteni hozzá, akkor nagyon sok szeretettel várjuk.
A legnagyobb forgalom csillapítás a tiltás, de én remélem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egyszerűen tiltsuk meg ezt, vagy tiltsuk meg azt, és akkor nem lesz forgalom a belvárosban. Szóval gondolom azért erre jobb stratégiákat is tudjuk mondani.
Igen, alapvetően ez egy elég összetett folyamat, ehhez nagyon sok mindenkinek a szempontjait figyelembe kell venni, illetve az érdekeit, és nagyon fontos itt is a társadalmasítás, hogy minden résztvevő valahogy magáinak érezze ezt a változást. Nagyon sokan úgy élik meg, hogy valakit kitiltanak egy adott forgalomcsillapított övezetből, azonban sokszor nem ez a cél, hanem sokkal inkább az, hogy valahogyan élhetőbbé és emberközpontúbbá tegyék az adott környezetet. Így, hogyha most Terézvárosra gondolunk, akkor ott például ugye 30-as zónák bevezetése volt egy ilyen eszköz, ami a forgalomcsillapításhoz kapcsolódik, a mikromobilitási pontoknak a kijelölése, ahol akár kerékpárt vagy rollert lehet letámasztani, illetve rakodópontoknak a kijelölése, hogy az áruszállítás gördülékenyebben működjön, a lakossági parkolóhelyeknek a kijelölése is egy ilyen eszköz lehet, szóval, hogy ez egy elég komplex téma, és nagyon jó ezt körüljárni példákon keresztül, és ezért is szerettünk volna egy ilyen klubestet szervezni, hogy ne mindig csak arról beszéljünk, hogy kiket tiltanak ki valahonnan, hanem azokat a szempontokat is figyelembe vegyük, hogy egy adott helyen milyen városlakóknak ott élni, létezni, milyen például abban az utcában sétálni, ahol nincs sok zöld felület, és milyen lesz akkor az élmény ott élni, vagy élni és sétálni, hogyha megnövekszik a zöld felületnek a mennyisége.
Egy kicsit valahogy néha már úgy érzem magam, akár kerékpárral, akár pedig autóval mennék a belvárosba, hogy inkább nem is megyek, vagy legalábbis van bennem egy ilyen szorongás azzal kapcsolatban, hogy jaj, megint oda kell menni, ott vagyok az a szűk utcák, mindenre figyelni kell, akkor parkolni kell, a kerékpárral vagyok, előttek az autók, szóval, hogy valami így az emberek attitűdjében is érdemes lenne egy kis változást elérni ezzel kapcsolatban, nem?
Egyébként ez érdekes szempont, én még nem tapasztaltam ezt magamon és a környezetemben, úgyhogy jó, hogyha erre most így felhívod a figyelmünket, és szerintem fontos az, hogy valahogy jobbá tenni abból a szempontból, hogy jól érezze ott magát az ember, mert hogyha van egy járda, amin úgy nagyjából mondjuk azt, hogy lehet sétálni, de nem jó ott, mert félig ráparkolnak az autók, akkor ott lehet, hogy legközelebb nem azt az útvonalat fogom választani, és te említetted a kerékpáros és autós közlekedést, nagyon sokszor ez a szempont előjöhet akkor is, hogyha különböző közlekedési eszközöket választunk, de azt is fontos figyelembe venni, hogy bizonyos közlekedési módoknak az előnyeit így mégis csorbulnak akkor, hogyha például parkolóhelyeket számolnak fel egy forgalomcsillapított övezetben, annak érdekében, hogy az ott lakóknak könnyebb legyen. És ekkor jön így szóba az autómentes belváros is, hogy akkor, hogyha például kerékpárral vagy mikromobilitási eszközzel jobb ott menni, akkor, vagy jobb lesz ott közlekedni, akkor erre fognak átállni az emberek várhatóan. Ez egy ilyen nemzetközi trend, ami alapján már nagyon sok város megvalósította a saját kis zónáit, akár egy teljes belvárosi autómentes vezetet, vagy akár szuperblokkokat, és legtöbbször az a tapasztalat, hogy azok, akik ezeken a forgalomcsillapított övezetekben élnek, nagyon örülnek utólag a változásnak, természetesen először ellenzik, mert a változás azt legtöbbször ellenzik az emberek, viszont utólag, amikor már megtapasztalták, hogy mennyivel csöndesebb, jobb a levegő, jobbak a körülmények, jobb ott lenni, akkor soha nem kívánják azt, hogy visszaváltoztassák.
Mik a tapasztalatok szerinted, vagy milyen benyomásod van azzal kapcsolatban, hogy a döntéshozók mennyire nyitottak általában ezekre a programokra, a projektekre?
Alapvetően nyitottak, szerintem ők is legtöbbször attól tartanak, hogy milyen lesz a közvélemény, uh-huh. hogyan lehet ezt jól tálalni. Alapvetően az Európai Uniós irányelvek alapján nagyon sok olyan támogatás és pályázati lehetőség van, ami azt szorgalmazza, hogy forgalomcsillapított övezeteket hozzanak létre. Ilyen például az Egészségesebb utcák projekt is, amelyben akár a Csengeri utca, a Terézvárosi Csengeri utcának a megvalósítása is zajlott. Itt is egy ilyen fontos szempont volt az, hogy például ebben az utcában már a kerékpárosok mindkét irányban közlekedhetnek, és ez is egy ilyen eszköz vagy lehetőség arra, hogy mozóbbá tegyük a mikromobilitási módoknak a választását, és hogyha ahogy visszacsatolnék az előző, amit az előbbiekben mondtam, hogyha az embereknek sikerül ezt a változást a magukénak érezni, akkor könnyebb a politikusokat is ebbe az irányba meggyőzni, hogy fontos a belvárosi területeknek az élhetőbbé tétele.
Ennek a holnapi eseménynek is fontos része az, hogy aki ellátogat, el is mondhatja véleményét a témában.
Természetesen, és nagyon szívesen fogadjuk, és kérjük is a kritikát azokkal kapcsolatban, hogy van-e bármi visszajelzés. Nyilván ezt a kerületi vezetőségek mindig monitorozzák, hogy milyen a társadalmi megítélése egy-egy intézkedésnek, de ez a mi klubestünk az arról szól, hogy ide tényleg bárki eljöhet és elmondhatja a véleményét, és itt például, hogyha helyi lakosként érkezik, akkor Györfi Máténak, a városfejlesztési felelős alpolgármesternek is el tudja mondani, hogy mit gondol a terézvárosi tapasztalatokról.
Holnap este 6-kor tehát az 5-ös 10-be várnak mindenkit Terézvárosba. A forgalomcsillapítás a gyakorlatban egy kerékpáros klub este lesz, tehát amelyet a Magyar Kerékpáros Klub szervez, és Káder Melinda volt velünk a vonalban, mindenről vele beszélgettünk. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Aki pedig többre kíváncsi, a Facebookon könnyen megtalálja ezt az eseményt, ahol tehát lehet tájékozódni. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra, szia!